hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok, folytatjuk műsorunkat. Várhatóan nem lesz több áremelés a büfékocsik termékei esetében. Az elmúlt egy évben átlagosan 30%-kal nőtt a termékeik ára, de kevesebb lett a vásárlás, így stagnált a bevétel, nyilatkozta a Magyar Street Food Egyesület elnöke. Vad Horváth Zoltán hozzátette, az energiaköltségeket napelemekkel szeretnék megoldani idén, viszont azzal kapcsolatban még zajlanak az egyeztetések, hogy a megoldás anyagilag megtérülne. Jelenleg egyre több büfékocsi üzemeltető jelenik meg, elsősorban a kedvezőbb rezsiárak miatt. A Magyar Street Food Egyesület elnökét, Vad Horváth Zoltánt Némedi Kincső kérdezte.
A büfékocsik átlagosan 30%-kal emelték a termékeik árát. Ez milyen hatása volt a keresletre, csökkente esetleg?
22-es évben jellemzően a darabszám csökkent. Ugye mivel az ár emelkedett, ezért ugyanolyan darabszám mellett 30%-ot kellett volna növekedjen a bevétele egy-egy rendezvénynek, vagy akár éves szinten a futrásoknak, de ezt nem értük el. Tehát forgalomban jobbak voltunk, a forgalom magasabb volt forintálisan, de a darabszám az nem ért fel a tavaly előttit egy-egy rendezvényen.
Lehet-e arra számítani, hogy tovább emelik az árakat annak függvényében, hogy az alapanyagok ára viszont 100-120%-kal is emelkedett?
Igen, itt elég speciális a helyzet, mert ahogy mondjuk egy közérti vagy nagy áruházi vásárlásnál nincs ilyen magas áremelkedés, tehát a kistermelői húsoknál, zöldségeknél sajnos ez gyakran érte a 100%-ot, de én most azt látom, hogy azért ennél magasabb ár most már nem nagyon lesz, és ahogy ugye az idei évet készítjük elő, én azt gondolom, hogy elérte azt a határt az áremelkedés, ami fölé nehéz menni, mert nem fogják tudni eladni a terméket a kereskedők. Úgyhogy én azt gondolom, a tavalyi szintet fogjuk árban tartani, de hát mivel minden más is sokkal drágább, én azt gondolom, hogy most a darabszám is visszajön, és talán darabszámban is sikerül a növekedést hoznunk.
A tavalyi év folyamán szó esett egy olyanról is, hogy a büfékocsik tetejére napelemet szereljenek fel. Elkezdődtek-e már a folyamatok ezzel kapcsolatban?
Igen, hát nyilván itt mind a mellett, amiről eddig beszéltünk, az energia áremelkedés is befolyásolni tudja itt a létjogosultságot, és vagy aggregátorokról táplálunk egy ilyen rendezvényt, vagy pedig városban lekötött áramról, de mind a két esetben van egy éjszakai működésünknek. Azt nem tudjuk megtenni jelen pillanatban, hogy lekapcsoljuk az áramot záráskor, mert a hűtőláncokat biztosítani kell. És ennek a megoldására dolgozunk most azon, hogy ha lenne néhány napelem minden autó tetején, ami egyébként simán elfér fizikailag, akkor ezeket a tartalékakkumulátorokat lehetne tölteni, nem hálózati áramról, és ezek a tartalékakkumulátorok tudnák ellátni az éjszakai hűtő áramköröket az alapanyag minőség megőrzése céljából. Hát egyelőre számításokban vagyunk, hogy ez megtérülésben hozhat-e annyit, mint amennyit megspórolunk az éjszakai áramfelhasználáson. Én a hosszú távú optimizmusomban azt gondolom, hogy mindenképpen egy jó megoldás, de hát mivel ezek kiskereskedők, kisvállalkozások, az még kérdés, hogy sikerül-e beépíteni az ő éves költségvetésükbe azt, hogy ebben beszálljanak, és hát nyilván mi figyeljük a pályázatokat, és próbálunk ebben a Magyar Street Food Egyesülettel némi támogatást adni, támogatást szerezni, és hát nagyon bízom benne, ha nem is mindenkinél, hogy fogunk találkozni ilyen megoldással idén, és hát reméljük jövőre már mindenkinél.
Van már példa egyébként ilyen kivitelezésre, akár egy vagy két büfékocsi esetében?
Van erre példa, mert tavaly előtt az egyik év futrákja szakmai díjat pont ezért a megoldásért kapta, mert ő ezt már mintha megjósolta volna. Épített föl napelemeket az autó tetejére, sőt, ha egyébként nagy klasszikus filmeket nézzük a témában, azért erre Amerikában is látunk példákat, a Shape című filmben működő autó is használt napelemet. Ezek az energiaforrások arra nem elengedőek, hogy egy nagy teljesítményű sütőlapot üzemeltessenek, de pont a hűtőkapacitásra elegendő áramot lehet velük termelni. Úgyhogy van rá példa Magyarországon is, van rá példa ráadásul vidéki kereskedőnél, és hát fizikailag működik. A kérdés az, hogy ennek a beruházása milyen költség, és ugye ebben is azért sajnos egyelőre nem pozitív hírei vannak a világból, de hát mi kitartunk, és nagyon optimistán állunk az ügyhöz. Bízom benne, hogy találkozunk több ilyen autóval idén.
Egy korábbi cikkben azt nyilatkozta, hogy egyre több büféskocsi is üzemeltetőre lehet számítani. Ennyivel stabilabb jelenleg a mostani helyzetben egy büfékocsi üzemeltetésre nagyobb biztonságot ad, mint mondjuk egy étterem?
Az elmúlt 2-3 évben volt egy csökkenés az üzemelő autók számában, hát nyilván itt azért a rendezvényvilág alól is kihúzta a Covid a talajt, és ez újra erősödik. Ennek két oka van, egyébként egy nagyon jó marketing eszköz egy ilyen büfékocsi, tehát amennyiben van egy épített vendéglátóhelye streetfoodos vállalkozásnak, nagyon jó megjelenés, nagyon jó közönségkapcsolat, fesztiválokon, hosszú rendezvényeken is bemutatni azt, amit egyébként a körúton árul. Másrészt, amiért sokan szeretik, hogy nincsen állandó rezsie. Amíg egy épített vendéglátóban 365 napig személyzet, elektromos áram, gáz és minden egyéb bérleti díj fent áll, egy büfékocsinál akkor fizet bérleti díjat, a kereskedő akkor fizet üzemeltetési költséget, amikor az egy rendezvényre elmegy és kinyit. Innentől kezdve nem egy éves rezsivel számol, hanem jellemzően 25 rendezvényt csinálnak meg ezek az autók egy évben. Ugye nyilván a nyári szezon hétvégéket, ha összeadjuk, körülbelül ennyi jön ki, és erre a 25 rendezvény hétvégére kell nekik kalkulálni a rezsivel, amivel jellemzően működő modellekről beszélünk, tudja, hogy hova megy, tudja, hogy a rendezvény mennyi ember tud, és hogy milyen forgalma lesz. Sokkal egyszerűbb kalkulálni, és sokkal kisebb veszteséggel számolhat, mint egy egész éves üzemeltetés. És így a rizikója, ami kisebb igazából annak, hogy belevágjanak egy ilyen vállalkozásba. Sőt, szerintem ebben az évben azért elég sok vendéglátóhely zár be, van, aki időszakosan, van, aki csak 2-3 hónapra a téli időszakban, van, aki azt mondja, hogy egy évig teszi félre a vállalkozását, amíg itt rendeződnek a viszonyok, és addig a márka fenntartása érdekéből helyezik át a székhelyüket egy büfékocsiba, hogy maga a termék, maga a márka jelen legyen a piacon, és hát bíznak abban, hogy kifizethető lesz egy állandó hely rezsije 2024-ben.
Egyébként csak profit szempontjából jelenthet ez jobbat, vagy akár teljes bevétel szempontjából is most akár jobban megéri?
Hát ezt nehéz kiszámolni, azért én látok, én budapesti vagyok, én azért látom Budapesten azokat az éttermeket is, amik tele vannak, és akár egy keddi napon is nagyon nehéz asztalt foglalni, mert vannak olyan eltalált pozíciók, olyan eltalált termékek, eltalált lokációk, amik szerintem mai napig is kőkeményen termelik a pénzt. Büfékocsival is lehet olyan terméket adni, amit valamiért a közönség nem fog olyan mértékben választani, mint mondjuk a mellette lévőt. Úgyhogy ez nem azon múlik, hogy miben van az egység, hanem hogy ki az, aki csinálja, és hogy mi a termék.
A Magyar Street Food Egyesület elnökét, Vad Horváth Zoltánt hallották. Egész Európában a hagyma drágulását okozzák a tárolókkal kapcsolatos költségek. Ennek ellenére a kontinensre Lengyelországból, Ausztriából vagy Hollandiából érkező import aktívan működik, mert a termelőkön van egy folyamatos értékesítési kényszer, ezt nyilatkozta a Fruitweb alelnöke. Kiemelte, a tavalyi aszá is nagy hatással volt a drágulásra, de a minőséget ez nem befolyásolta. További áremelkedés az ezzel kapcsolatos hírek ellenére nem várható. A Fruitweb alelnökével, Varga Istvánnal Névedi Kincső beszélgetett.
Október végén emelkedett utoljára a hagyma ára Lengyelországban, ami ugye Magyarország elsődleges beszállítója. Miért kezdett el újra emelkedni most december és január környékén az ár?
Lengyelország is közte szerepel, de azért Ausztria szerepe se elhanyagolható az utóbbi időben, hiszen Ausztria is azért elég jelentős mennyiséget hoz be. Alapvetően a hagymárának az emelkedését nagyrészt a tárolói költségeknek a növekedése okozza. Ez részben az energiadrágulás, ami egész Európára igaz volt.
Említette, hogy Ausztria is még beszállítás szempontjából egy fontos...
Ausztria, de ide lehet említeni Hollandiát is alapvetően. Tehát az import az performance jelenleg, azt kell, hogy mondjam, folyamatosan itt van. Tehát a magyar vöröshagymával párhuzamosan folyamatosan itt van. Tehát alapvetően most már én azt gondolom, hogy az elmúlt 5-10 évben dömpingszerű importtól nem kell tartanunk, hiszen a magyar piac viszonylag a nemzetközi zöldségkereskedelemben egy elég kicsi piac, de alapvetően természetesen így, hogy most növekedtek az árak, illetve alapvetően a termelőkön, kereskedőkön, különböző cégeken van egy értékesítési kényszer, hiszen most alapvetően senki nem a nagy hasznot keresi, vagy tudja most magáénak, hanem alapvetően az, hogy a költségeit fedezni tudja.
A magyarországi termeléssel mi most a helyzet? Hol helyezkedünk el így Európa szinten?
Nálunk magyar termelőknek van egy ilyen kicsit olyan kétarcú Jánosként élünk. Alapvetően a szántóföldi történet az viszonylag azt kell, hogy mondjam, hogy akik az elmúlt 15 évben a piacon maradtak, elég erős termelőknek tudnám őket jellemezni, hiszen az európai termés átlagokat tudjuk, tehát alapvetően egy ilyen 50-70 tonna közé teszem most a szántóföldön elérhető vöröshagyma átlagokat. Ez szinte majd, hogy nem a szájos évtől, vagy csapadékos évtől, mindenféle időjárási körülményektől stabilan tudjuk. Igazából, amiből nekünk Magyarországon, illetve magyar hagymatermelőknek nagy lemaradásunk van, az én úgy mondanám, hogy az elmúlt 15-20 évben, vagy 25-ben, és visszamenőleg inkább a tároló kapacitásnak a hiányát tartanám, hiszen azért korszerű tárolóban a magyar vöröshagymának maximum egy ilyen 20-25%-a kerülhet. Nyugat-Európában azért eléri a 75-90% körüli történetet. Ez most ugye lehet ez költség szempontjából érdekes is, hiszen most ezek a tárolók alapvetően picit drágábbak, de alapvetően sokkal nagyobb biztonságot tudnak nyújtani, illetve ezeknek azért most már megjelentek, említhetném akár Hollandiában, Lengyelországban, vagy majdnem minden tároló felszereléseket forgalmazó cégeknek például a legújabb technológia a kondenzációs tárolás, ahol viszonylag egy korszerű tárolási technológiával maga a hagyma hőjével tudják leszárítani a vörös hagymát.
Egyébként a tavalyi aszály miatt nem csak drágulhat, de akár rosszabb minőségű is lehet a hagyma továbbiakban.
Én konkrétan ezt így nem tudnám kijelenteni, hogy rosszabb minőségű, hiszen alapvetően ma Magyarországon vöröshagymát, én azt gondolom, de ez már most már sajnos igaz egész Európa területére, csak öntözött körülmények között lehet termeszteni. Én azt gondolom, hogy adott technológiai idő alatt, amit akkor technológiai műveleteket végre lehet hajtani, ezt a termelők a befektetett érték nagysága miatt, hiszen itt könnyedén beszélünk egy ilyen mai világban egy hektár zöldség, szántóföldi zöldségkultúra esetében akár 3 millió forint körüli összegről, illetve hát ennek még azért külön vonzatai vannak, szállítás, egyebek. Én azt gondolom, hogy ezt senki nem hagyja úgymond most már veszni, tehát itt azért a termelő mindent elkövet ahhoz, hogy ez viszonylag jó minőségben és stabil termés átlagot érjen el.
Mindenhol azt olvasni, hogy az október óta most december-januárban újra elkezdődő drágulás egy előrejelzés, hogy a továbbiakban tovább fog drágulni a hagyma. Ez mit jelent? Hány százalékról beszélünk itt mondjuk a tavalyi árakhoz képest?
Itt ilyen speciális helyzetben vagyunk, hiszen alapvetően január-februárban is már alapvetően a termelők egy ilyen sokkos állapotban voltak, hiszen akár egész Európában, hiszen a műtrágya árak és egyéb energiahordozóknak az árainak az emelkedése ugye előrevetített egy 30-40 százalékos költségnövekedés. Tehát ez igaz volt egész, majdnem azt mondom, Hollandiától Törökországig. Már ezek az országok is érzékenyen reagáltak erre a magas műtrágya árakra, sőt, még a bizonytalan ellátása a magas árak miatt, illetve hát azért az ukrán-orosz háború is egy kicsit kedvezőtlenül befolyásolta ezt a történetet, hiszen Hollandiában is a holland termelők ugye kicsit meg voltak ijedve az értékesítéstől, de ez miatt egy Hollandiában is egy 10-15%-kal például csökkent a hagymának a vetés területe. Jobban vetettek például a tavaszi búzát a holland termelők, illetve ehhez hozzájött még az aszály is, úgyhogy alapvetően ez hozta ki úgymond ezt a drasztikus költségnövekedést, illetve hát most már azért a gazdák is belátták, hogy alapvetően önköltség alatt nem lehetett értékesíteni, és alapvetően mondjuk egy termelési árban ez hozta, hogy július közepére ezt a 30-40 eurócentet, ami azért ősszel mondjuk termelői árakról beszélek, amit a termelők kap, ez alapvetően volt egy ilyen 10-15%-os csökkenés, hiszen azért a termés átlagok azért Európa szerte 10-15-25%-kal kevesebbek lettek, mint ahogy az előző években voltak. A fogyasztói árakban azért sok minden visszatükröződik. Én azt gondolom, hogy ez egy kicsit többrétű történet, hiszen amikor a termelő előállítja, ő beszállítja egy logisztikai központba, vagy egy csomagolóüzembe, vagy akár önmaga csomagolja ki, fuvarköltségektől kezdve a csomagolási anyagoknak a költségei, a dobozárak, vagy bármi más, címkeár, de maguk az áruházláncok is, én azt gondolom, hogy a bizonyos termékeken, de alapvetően azért egy picit hárítottak a fogyasztókra, hiszen az áruházláncokat is alapvetően érintette az energia költség növekedés. Alapvetően van egy, én azt gondolom, egy ilyen 16-20%-os munkabér növekedés is, ami szerintem akár az egész ágazatot érintő termeléstől, de akár még az áruházláncokat is. Én azt gondolom, hogy ez tette azt, hogy most egy viszonylag magasabb árakat kaptunk. Ezek az árak azért alapvetően sokkal nagyobb jövedelmet nem fognak a termelőknek, illetve szerintem senkinek sem okozni. Ennek azért van egy kis inflációs hatása. Per pillanat lett egy karácsony előtt egy hirtelen egy emelkedés, hiszen megint felcsúsztunk erről a 33 eurócentes árról egy ilyen 45 eurócentes ára. Termelői ár természetesen Hollandiában, illetve akár Ausztriában. Magyarországon is ez alapvetően lekövette ezeket a trendeket. Tehát ma Magyarországra mondjuk itt a importból belül sajma a 220 forint környéke alatt nem nagyon tud beérkezni. Én azt gondolom, hogy ez az áruházláncokban, hogyha bekerül, tehát és ott a fogyasztói árak ezek ilyen 600 forint környékén mozog, ez egy bédik hagyma ár. Igazából innen százalékos különbségek vannak különböző csomagolási egységekben, hogy azok esetleg sem magasabb áron mennek. Viszont én azt gondolom, hogy jelentős drángulás már nem várható, és azért nem várható, mert alapvetően piac ezt nem tudja megfizetni. Tehát én azt gondolom, ez az én véleményem, hogy egy picit tetőztünk most már az árakkal, tehát innen magasabb ára én már nem tartom valószínűnek, hogy a fogyasztók el tudnak viselni.
Varga Istvánt, a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács alelnökét hallották. Tavasztól a taxik alapdíja 1500 forintra emelkedhet, a kilométer díja 440 forintra, míg a percdíj 110 forintra. Szükségességét a magas inflációval és az üzemanyagárak emelkedésével indokolják, tavaly több javaslat is született az áremelésekkel kapcsolatban, de a taxisok az utóbbi emelési formát támogatják, mert sokkal kiszámíthatóbb és átláthatóbb, ezt nyilatkozta az Országos Taxis Szövetség elnöke. Az előrendelésekről is beszélt a Trend FM-nek Metál Zoltán, aminek a megszüntetése csupán fuvarszervezői stratégia, de nem lesz kötelező. Azt is elmondta, hogy nem számolnak a kereslet csökkenésével. Némedi Kincső interjúja.
Mennyit drágulhat pontosan a taxizás, és várhatóan mikortól?
Én azt vélelmezem, hogy 12-15%-os díjemelésre lehet számítani, és ha minden igaz, akkor már idén tavasztól.
Ez pedig ugye kétféle módon is lehetséges, az alapdíjat 1900 forintra emelik, vagy pedig minden más alapdíjat, kilométerdíjat és a percdíjat is egy kicsivel megnövelik. A taxisok viszont inkább a mindegyik növeléséhez ragaszkodnának, vagy azt preferálnák, ez pontosan miért van?
Azért, mert sokkal kiszámíthatóbb és eladhatóbb, és a lakosság szempontjából pedig kezelhető, és ez kalkulálható, ellenőrizhető, kontrollálható, és a lakosság és az utasok tulajdonképpen ezt a tarifa számítást és a tarifa szerkezetet ismerték meg. Ezen lehet ugyan változtatni, de igazából nem véletlenül fogalmazta meg a szakma ezt a verziót, mert ezt jobban átlátja a megrendelő, az utas is.
Akkor az már szinte végleges, hogy ez az opció fog érvénybe lépni?
Hát az, hogy mi ezt a végleges, az majd akkor derül ki, mikor a rendelet formájában olvashatjuk és kijön. A szakma ezt az A verziót, tehát a magasabb alapdíjat, de ugyanakkor egy 10%-os kilométerdíjat és várakozási díjat szorgalmaz és javasolt egységesen. Természetesen vannak más javaslatok, ahol sok piaci szereplő van, ott rendkívül sok javaslat általában beszokott kerülni a tarsolyba. Én azt gondolom, hogy a tárgyaló partnereink a város részéről pontosan hasonló érvek miatt azt a verziót támogatják, és fogják támogatni véleményem szerint, amit megfogalmaztok, mert kiszámítható és átlátható annak a számítása.
Ugye az áremelés elsődleges oka az az üzemanyagár. Ez elektromos töltésű autók esetében nem lehet másképp meghatározni a menetdíjat? Erre van valami opció?
Az elektromos autónak a töltése kétszer annyiba kerül az utóbbi hetekbe, mint a korábbi időszakban. Tehát ma már úgy néz ki a matek, hogy elektromos autóval drágább járkálni, mint egy benzines autóval. Úgyhogy nem szeretnénk különbséget tenni se a benzines, se a dízel, se a hibrid és se a elektromos autó között, mert jóval drágábbba kerülnek az elektromos autók, és most már a töltése is kétszer annyiba kerül, mint a korábbi időszakban. Naponta változnak a piaci árak, és naponta változnak a töltőárak. Nagyon sokan belevágtak az elektromos autóval történő taxiszolgáltatásba. Most már úgy néz ki, hogy korai volt ez a nagy öröm, hiszen senki nem gondolta, hogy az elektromos áramnak a piaci ára ilyen mértékben fog drágulni. Taxisok nagy része nem családi házba és nem különböző kertes bekötésű lakóingatlan valakik, ahol akár 70 forintért tudna kilovattonként tölteni, hanem zömében, lakótelepeken, zömében, társasházakba és a sokadik emeleten laknak, tehát nincs más lehetőségük, csak az utcai piaci alapon történő töltőket használni. Ezeknek a töltőknek 285 és 345 forint között van a kilovattonként. kilowattonkénti töltési ára. Ki lehet számolni, hogy egy átlagos kilométerfutást néző taxi sok esetben többet fizet töltésért, mint a benzines motorral felszerelt taxi.
Arról is lehetett olvasni, hogy az előrendeléseket ki szeretnék vezetni, hogy a taxisok bevétele mondjuk a várakozási idő miatt ne legyen kevesebb.
Ez egy fuvarszervezői stratégia. Van olyan fuvarszervező, akik már hosszú évek óta nem vesznek fel előrendelést, pontosan azért, hogy optimalizálják a taxiknak a leterheltségét, és az esetleges azonnali rendelésekre minél gyorsabban és minél hatékonyabban tudjon a taxi odaérni az utasért. Ki lehet számolni, hogyha 4-5 előrendelés felvesz egy nap egy taxis, az körülbelül 60-80 percet üresen áll, ez alatt akár 2-3 fuvart is tudna teljesíteni, de ez opció, tehát ezt úgy gondoltuk, hogy majd a fuvarszervező eldönti, hogy ha be tudja illeszteni az ügyetpolitikájába továbbra is a várakozó taxikat, akkor legyen ez az ő döntése. Ennek a fővárosi rendeletnek nem nagyon van eszköze.
Én személy szerint ahányszor taxiztam, a sofőr nekem mindig arról beszélt, hogy óriási a kereslet, és például a fővárosból kiutazók alig tudnak taxit fogni. Ha valóban ilyen nagy a kereslet, akkor ennek ellenére indokolt az áremelés?
A kereslet az attól függ, hogy mikor nézzük, mert egész